művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, én Bóta Gábor, elmondom a mai menüt, hát ma hatalmasat fogunk cirkuszolni. Az első vendégek Simet László, tudják, ő az, aki keresztül ment a Duna fölött, de hát aztán a cirkuszban is mindenféléket művel. Most egy úgynevezett szemafor szám van, 8 méter magasban, egy tonnás monstrum tetején, és ott vele van bizony párja is, Lakatos Zsuzsanna, aki a civilben is párja, fönt meg a magasban a partnere. Utána következik egy különlegesség, Kríz Orsolya, aki 8-szoros kutyat tánc bajnok, ami elképesztő, én most láttam először. Ilyet egy szál kutyával, mintha ott a férfi lenne a kutya, és aztán együtt táncolnak. És utána jön Kovács Gábor Dénes, aki a Baross Imre Artista és Előadó Művészeti Akadémia főigazgatója, és vele egy roppant tehetséges tanítványa, Csepregi Lilla. Hát akkor így. Ugye hát azt köztudod, hogy te a tavaszi, mármint hogy a tavaszi műsor főpróbáján egy balesetet szenvedtél, ami először fordult elő veled, és most akkor újra fönt a magasban és a porondon. Az milyen volt? Tudom, hogy már hogy az előző műsor végén kettőbe beszáll. Két előadásban már ott voltatok. De az milyen volt előtte, amikor érezted, hogy most azért egy egész széria van előtted, és bizony ezt meg kell csinálni. Simet László.
Szervusz Gábor, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Nincs reggel a műsorban délután.
Jó napot kívánok, igen.
Felvétel.
Igen, igen. Szóval ugye, ahogy említetted, szeptemberben már visszatértem hivatalosan a porondra. A műsor legutolsó napján megcsináltuk a két eladást, de ez inkább egy szimbolikus dolog volt, mert akkor azért még ugye 3 hónappal, sőt fél évvel szinte ezelőtt még jóval rosszabb állapotban voltam. Viszont utána, december közepén mi már mentünk Mannheimbe egy karácsonyi műsorra, ahol viszont már nem volt mentség, ott a számot már rendesen be kellett mutatni. Ugye ebben segítségemre volt André Zsukov, egy orosz artista, akit még a nyáron idehoztam és betanítottam, aki úgy levett terhet a vállamról, tehát gyakorlatilag most azt csináljuk, hogy a szám első felét ő, a második felét én csinálom.
És te már fölteszed bizony a biztosító kötelet. Ami nem nagyon volt jellemző rád.
Rám egyáltalán nem volt jellemző, során. Igen. Ugye azért ezt ketté kell választani, tehát a bicikli, amikor biciklizünk, akkor
a
az
magasban.
Mind... Igen, igen. Gyakorlatilag ezt nehéz elképzelni, aki nem látta ezt a rekvizitet, ez körbe forog, rajta biciklizek, én tekerem a biciklit, a Zsuzsi lóg lent, és a másik partnerem áll előttem fönt, és ott be vagyunk biztosítva, mindig is be voltunk, ugyanis itt azt kell megérteni, hogy mi drótosok, kötéltáncosok, mi nem ilyen bolond fenegyerekek vagyunk, akik kihívjuk magunk ellen a sorsot, mi egy begyakorolt rutint csinálunk, amit ezerszer begyakoroltunk, azt is, hogy lehet kimenekülni a bajból, ha megtörténik. Tehát amikor én drótoztam, a drótszámomat csináltam a drótkötélen, ugye amit most az aljaláig csinálnak, én ugye 15 évvel ezelőttig egy ilyen számot csináltam.
Ez egy kolumbiai venezuelai
igen, igen, a jelenlegi műsorban együtt vagyunk bent.
Cirkusz Herceg című műsorban.
Igen, a Duna fölött, bárhol, ugye rajta nem volt biztosítókötél, itt mindig volt, ugyanis ha ez a bicikli lemegy, magyarul elrontok valamit, elpacolom, itt semmiféle menekülő útvonal nincs. Tehát itt gyakorlatilag a bicikli első kereke, ugye ez egy ovális alakú hajlított cső, amin tekerek. A bicikli első kerek az már lejtmenetben van, az lefele néz, a hátsó kereke még fölfele kapaszkodik a szemaforon, tehát gyakorlatilag van egy plusz-minusz 5 cm-es hely, ahol nekem lennem kell, mellette egyensúlyoznom a három embert. Ha azt elrontom, és ott a bicikli legurul valamerre, ott semmi esély. Ott én is padlót fogok, az előttem levő lány padlót fog, a Zsuzsi lent alattam beesik a vasak közé, ott tragédia történik. Tehát, hogy semmiféle menekülő útvonal nincs.
Meg a drótot elkapod.
A drótot elkapom, ugye, hát én ezt rengetegszer már megtörtént velem, elpacoltam a ugrálókötél, átugrom a partneremet, elrontottam, kaptam el a drótot rutinszerűen, ez itt nincs. Tehát a biciklit azt mindig, azt csak loncsba lehet csinálni, és erre példa az, hogy a legjobb példa, hogy 13 éve, mióta ezt a számot csináljuk, ez egyszer jött le, tehát még a gyakorlás alatt se jött le, a gyakorlások alatt se, de 2018-ban Dániában lejött egyszer, és ott nincs lonzs, akkor most vagy halott vagyok, vagy össze-vissza törve, a lány az még rosszabb, hogy egy 10 méter magasan áll. Tehát itt ezzel nem lehet viccelni. Úgyhogy ezért van a bicikli mindig lonzs, a baltnin, illetve libikóka, ahogy jobban érthető, ahol szintén lonzs volt rajtam, ott rajtam nem szokott lonzs lenni, most van a lábam miatt, még nem tökéletes, messze nem tökéletes.
És a Zsuzsi nem mondta, hogy baleset után nem menj már vissza esetleg? Vagy éppen, hogy biztatott, hogy de muszáj visszamenni.
Hát a Zsuzsi...
De most hagyom
szóhoz jutni, persze. Na, ő aztán nem ez a típus, aki engem lebeszél bármi, úgyhogy tied a szó.
Hát jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez nagy igazság, tehát én nem a visszahúzó ereje vagyok, hanem sajnos vagy nem sajnos, pont az ellenkezője, mert Lacit jól ismerem. Tehát igazából ez abból adódik, hogy én őt nagyon jól ismerem, és az a hivatástudat, ami neki van, az a lelkesedés a szakma iránt, ami neki van, az a szorgalom, az a kitartás, az egyszerűen... azt hiteti el velem, hogy ezt nem szabad abba hagyni, és ezt folytatni kell.
De akkor is azt mondtad neki, amikor ugye leesett, és ugye ő nem nagyon magasról, 4 méterről esett csak le, sőt egyszer nekem elmondta, hogy jobb lett volna, ha ez magasan történik, mert akkor elkap valamit.
Pontosan, igen.
Így meg vissza akarta hozni az egyensúlyt, és paf, lepotyogott.
Igen.
De amikor a doki azt mondta neki, hogy hát ebből nem valószínű, hogy még egyszer fellépés lesz, akkor is biztattad, hogy...
Akkor nem. Tehát abban a pillanatban én végtelenül el voltam keseredve, az biztos. Tehát amikor ezt mondta a doktor, hát engem ez nagyon szíven ütött. Ugye nem ismertük egyáltalán ezt a sarok és bokatörést, hogy ez mivel jár, akkor kerestem én is utána, hogy mikor gyógyul, ki gyógyul, ki mikor gyógyult.
Bújtad az internetet,
hogy hogy ki mikor gyógyult meg belőle, hogy mi ennek az egésznek a vége. És igazából... Laci nagyon rövid időn belül, tehát akkor nem is volt erről szó, nekem csak az volt a legfontosabb, hogy ő meggyógyuljon. Én a számra rá se tudtam gondolni, a kötéltáncra, semmilyen munkára. Igazából ez már csak akkor jött, amikor láttam, hogy ő akkor is mindenáron mozgatja a lábát, gyógytornázik, tényleg mindig mindent betartott, amit az orvos mond, és azon felül is nagyon sokat tornázott, akkor láttam benne, hogy ez igazából gyorsabban gyógyul, mint amit itt bárki korábban említett. De úgyhogy akkor már hittem benne, hogy vissza fog térni mindenképpen.
De nem vagy artista családtagja, ugye? Mint
nem,
a Laci.
Nem. Én,
te, hogy mondjam, a szerelem megkerültél a számba?
Hát igen, így is mondhatjuk, igen.
Na, ugye, hogy hol ismerkedtetek meg?
Hát én akkori, tehát alapvetően én a ritmikus sportgimnasztikából jöttem, tehát én egy versenyző voltam az egy EGRI sportegyesületben, és a sport meg a fitness, hát nekem a mániám, tehát igazából én mindig ezt csinálom, ha kell, ha nem, és átcsaptam igazából a légtornába, és a Vince Tünde légtorna stúdiójában, egyébként ahol tanultam légtornázni, hát ott futottam össze Lacival, és akkor onnantól kezdve kezdődött a kötéltánc.
És akkor úgy, mit szóltál, amikor azt mondta, hogy na, akkor kötéltánc, meg ugye ő motorozik is a jó nagy magasban.
Igen, igen.
A motor alatt meg lógni kell, és akár lehet ritmikus sportgimnasztikázni. Mit szóltál, amikor azt mondta, hogy na, hát ha már így összejöttetek, akkor tessék ezt is csinálni?
Hát, megmondom őszintén, tehát egyrésztről nagyon örültem neki, mert hát ez engem mindig elkápráztatott, de hát álmomra nem gondoltam volna, hogy én is oda kerülök egyszer, úgyhogy Laci nagyon fokozatosan vezetett engem ebbe be, tehát először csak felültem a trapéz trapézra, a motoron ugye alatt a lógok a trapézon, és először nem igazán kellett csinálnom semmit, hanem csak fölvitt engem nézelődni a 25 méter magasba. És akkor így kezdtünk, hogy én ott ne csináljak semmit, nézelődjek.
De ott nem vagy bebiztosítva.
Volt, hogy be voltam biztosítva, olyan is előfordult, hogy nem, úgyhogy igazából ezt így váltogattuk, amikor együtt dolgoztunk.
Ez mitől függ?
Hát...
Például, hogy van milyen olyan, idő hogy van, szeles az idő.
Igen, már mondjuk szabad téren csináljátok.
Igen, mondjuk kihagytunk pár hónapot, ugye mi 2 évet a Richter Safari Parkban dolgoztunk le, 22-23-ban, és nyilván a szezon elején akkor még rajta volt a launch, pláne amikor meg ugye tanulta, de aztán, hogy jött a magabiztosság, ugye úgy tudtuk elhagyni.
De féltitek ti egymást, vagy nem is szabad? Tehát magabiztosan kell fölmenni.
Én nagyon bízom Laciban, mert tudom, hogy egy nagyon jó drótos, és tudja, hogy mit csinál. Tehát féltem természetesen, de ez nem egy olyan fajta féltés, hogy úristen, attól tartanék, hogy ő onnan leesik, hanem én tudom, hogy ő csak akkor megy el, akkor megy föl, most is, a baleset után, amikor ő tényleg biztos ebben a trükkben.
Úgyhogy hát ugye azért én nem térek napi rendre, hogy tudom, hogy Laci, te nem is tanultál esni, mert hogy nem volt benne az opcióba, hogy te onnan leeshetsz.
Na most ezt is vegyük ketté. Tehát amit esésnek nevezünk. Tehát ugye most az történt, ami a szó klasszikus értelmében, amit az jelent, leestem. 4 méter magasról leestem. De amíg én drótos voltam, addig én milliószor leestem, illetve pacoltam inkább szakszóval, tehát soha nem estem le a földig, hanem mindig elkaptam a drótot. De magából a trükkből leestem. Tehát elveszettem az egyensúlyomat, mellé léptem, lecsúsztam, stb. Tehát azt a fajta idézőjeles esést, azt én éjjel álmomból fölkeltve is tudtam. Tehát ha én pacoltam a dróton, én mindenféle körülmények között el tudtam kapni a drótkötelet. Tehát ilyen módon ezt a fajta esést...
Tehát a földre esést te nem tanultam.
A földre esést nem tanultam, mert igen, az nem volt egy opció. Tehát 8 méter magasról, ugye, mint ahol a Henryék most is vannak, ugye onnan nem lehet
hát
esni.
Hát ugye a Monakóban meg valami 30 méter magasan flangáltál ott a hercegnek a 100 éves...
Hát ugye Reiner herceg, aki ugye már meghalt, neki volt, igazából nem tavaly volt, hanem 23-ban volt a 100 éves születési évfordulója, de ugye miután a Monte Carlo Circus Fesztivál mindig januárban van, tehát így 24 januárjára csúszott ez a dolog át, de amikor a nyáron ott voltam, még 23 nyarán ugye az egész technikai dolgot felmérni, akkor az egész város tele volt azzal az ászlóval, Reiner herceg arcképével, amit aztán egy 6x6 méteres formulában én kinyitottam fönn a dróton 30 méter magasban, és úgy gördült a zászló. Tehát ez a Reiner herceg 100 éves születési évfordulója alkalmából volt.
És hát ott aztán végképp nem is, mert az égben nem tudod bebiztosítani magad.
Egyrészt másrészt aztán... nekem komoly elveim vannak, tehát én ebből elvi kérdést csinálok. Egy magas drótos az ne nagyon biztosítgassa magát. Tehát, és én mindig egy olyan számot csináltam, ahol ugyan nagyon rizikós, meg nagyon kis vékony, de
ez
lehetőség volt a menekülésre.
Milliméteres a drót.
Nem, 22 milliméteres a Duna fölött volt. Itt általában 16 milliméterest használ az ember. Igen, mert ugye 3-4 tonnával húzza meg az ember, a 16-os az elég oda. A Dunánál ott húztunk 10 tonnát, oda kellett a 22-es statikai okokból, de a 16 az bőven elég. Tehát gyakorlatilag mindig volt egy kis halvány menekülő útvonal, amit én azért mesteri szintre fejlesztettem, muszáj volt, ugye, ha hosszú életet szerettem volna magamnak, akkor ez muszáj volt. De és ugye ez érvényes volt a Dunára, tehát én a Dunánál persze nyilván ideges voltam, meg izgultam, de én teljesen biztos voltam abban, hogy itt bármi történik, elkapom a drótot. Tehát engem ezért ütött szíven annyira ez a tavalyi történet ugye a szemaforon, amikor simán el kellett volna tudnom kapni a drótot, tehát Simán. Nem sikerült.
De új kaland már nem lesz, nem? Ugye? Vagy lesz? Zsuzsi,
hát,
tervez még valamit? Tudsz
Laci
te valamit?
Mindig van valami újabb kaland, tehát én ezt nem tudom garantálni, hogy nem
pedig
lesz.
Hát 60.
Remélem lesz, 66 vagyok.
66.
Leszek a nyáron, igen.
Hát mondjuk édesapád 76 évesen még fölment a
így
drótra.
Van, így
úgyhogy...
Igen.
Nem, a nyugdíjba vonulásról még egyáltalán nem gondolkodom. Nyilván a nagyon hosszú távban azért már nem gondolkodhatom, de ugye az André, akit betanítottam, ugye hát ezt a célt szolgálja, hogy úgy szép lassan átteszem az ő vállára a munkát.
Sőt, és viszont... most négyen is voltatok a számba, pedig hárman szoktatok, ki a negyedik?
Igen.
Ki se volt írva a műsorviságban.
Igen, hát ez egy szomorú dolog, hogy a Míra neve nem szerepel, ő Horváth Míra, aki már 6 éve a partnerem, egy nagyon jó partnerem. Ugye Mannheimben dolgoztunk először négyen, most karácsonykor, mert mi mindig hárman voltunk. Aha. Tehát én a fiú, a két lánya. Viszont ugye most a baleset miatt változott a helyzet, és szükség volt az Andréra, így lettünk négyen. És úgy volt, hogy itt a fő, de ez ugye vissza fog menni hármasra, uh-huh. Tehát ebből ismét egy trió lesz, de az utolsó pillanatban, már a fővárosiban is triót terveztünk, de az utolsó pillanatban mégis úgy alakult, hogy maradjunk négyen, és sajnos a műsorfüzet addigra már elkészült, mire ez kiderült, úgyhogy Horváth Míra, Gréta, az ő neve nincs megemlítve, sajnos pedig egy nagyon oszlopos, komoly tagja volt a csapatnak.
És tanítás lesz előbb-utóbb, hogy ott is édes a apád nyomdokaiba lép?
Na, ezt a Zsuzsi jobban el tudja
na
mondani.
Na jó, mondja el, viszonylag gyorsan, mert már alig van időnk.
Jó, igazából... Szerintem nem mindenkinek az útja az iskola rendszeren belüli tanítás, és Laci például pont egy ilyen ember, tehát ő tanította be az összes partnerét igazából, aha. Tehát ez egy komoly tanítás, ő egy nagyon jó tanár, aha. Mert igazából bárkivel, akivel foglalkozott, mindenki odáig eljutott, aha. Hogy tudjon szerepelni az ő számába. Aha. Tehát igazából a legutolsó úgynevezett tanítványa az Andrei Zsukov, akit aha. Most láthattunk a színpadon, tehát ő ilyen módon tanít, és én azt gondolom, hogy nagyon jól is csinálja.
Hát akkor... csináljátok továbbra is. Nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Most ennyi
köszönjük
fér
mi is
a műsorba.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Simhet László és Lakatos Zsuzsanna az égieknek a meghódítója fönn a kupolában, a cirkusz kupolájában. Adunk egy szignált, és akkor folytatjuk Kríz Orsolya 8-szoros kutyatáncbajnokkal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor folytatjuk a cirkuszolást Kríz Orsolyával, 8-szoros kutyatáncbajnokkal, aki egyébként nem is cirkuszos, de most bekerült ebbe a műsorba, és itt van a Kasmira nevű kutyája is, és már fölkapta a fejét, mert a nevét azt abszolút hallja, állítólag nem tud vezényszőre ugatni, tehát nem biztos, hogy fog ugatni. Mitől függ, hogy fog-e vagy nem?
Hát az izgatottságtól szokott ugatni. Tehát például az előadás közben is előfordul, hogy beleugat a munka közben, mert olyan magas ösztönszinten van a kutya, annyira túlfeszíti saját magát, hogy kiereszti a hangját ilyenkor. Ez ilyen önjutalmazás egyébként olyankor a kutyának.
Igen. Aha. Azért szokatlan a szám, mert a kutyaszámokban azt szoktuk meg, hogy betódul a porondra egy rakat kutya, akár különböző fajtájú, a kiskutya, nagykutya, és akkor az olyan jó pofa, és mindenki röhög kapásból, és elkezdenek száguldozni a porondon, és na, nem ez történik, hanem tényleg a partnered, tehát ketten táncoltok.
Igen, és ez a nehézsége is, mert ugye itt egy kutyára van ráterhelve az összes feladat, nem oszlik el úgy, mintha mennék 8-10 kutyával, úgyhogy igen, ez a nehézség. Ráadásul ugye napi két előadás, ez nagyon-nagyon megterheli őt, úgyhogy oda kell figyelnem rá, hogy mentálisan is egészséges maradjon, jól bemelegítsem, fizikálisan is, mentálisan
is. Ez mit jelent, hogy kell mentálisan rá odafigyelni?
Hát például fokozatosan kellett hozzászoktatni ehhez a környezethez. Nem volt sok időnk, egy hét volt a premier előtt, hogy hozzászokjon szépen mindenhez.
Először de hát a szám ugye, maga megvolt, nem?
A szám az megvolt, igen. Arra én már felkészültem. Tehát a premierre már jól begyakoroltuk a kűrünket, ugye kűrnek hívják nálunk azt az előadást, és emlékszem, hogy először az üres manésba mentünk be, tehát a betonra, és néhány emberrel ott ugye megismerkedett, látta, hogy milyen a közeg, már ott azért voltak szagok, és akkor fokozatosan hoztuk be a dolgokat, a homokszőnyeg, a élőzene, és aztán a közönség.
Hát az élőzene az ugye nagyon izgalmas, mert ugye te mondod egy interjúban, hogy nincs ritmusérzékük, tehát hogy valahogy ezt el kell érni, hogy mégis úgy hasson, hogy a zene volt, ezt többször elmondtam már, de szerintem nagyon nagy mondás. Radnóti Tamás, aki a cirkusznak volt először a karmestere, majd az igazgatója, neki volt az a mondása, hogy nem a ló lép a zenére, hanem a zene a lóra. Tehát akkor az itt is így van, nem? Hogy a nem. Zeneka, nem?
Nem, nálunk nem. Mi vagyunk most a kivételek, ugyanis a dog dancingben mi dolgozunk a zenére, tehát nem kell a zenekarnak lekövetnie minket, fordítva történik, én figyelem a zenét, igen.
És a terít, és rádugrál tulajdonképpen a kutya, tehát igen. Veled együtt, tehát ő meg téged figyel.
Ő engem figyel.
És a, aha, értem.
Igen. Úgyhogy nekem kell a ritmus érzék.
Állítólag te ezt is olvastam, hogy a szalagavató bálon álltál, mint a cövek, és nem voltál, nem tudtál táncolni. Úgyhogy te is ahhoz képest belejöttél.
Belejöttem, igen. Nem is azt, hogy nem tudtam táncolni, hanem rettenetesen lámpalázas voltam. De annyira vonzott igazából az, hogy megmutassam, hogy mit tudok a kutyával, amikor elkezdtem a versenyzést, hogy muszáj volt legyőzni ezt a lámpalázat.
Szóval téged a kutya tanított meg igazából táncolni. A kutyák iránt is régi a vonzalma, de Zord szülők egy ideig nem vettek neked kutyát, ezt is tudom.
Igen, ellenálltak, nagyon ellenálltak.
És akkor hogy vetted őket? És hány éves voltál? Tehát 13?
Hát már 13, igen, de óvodáskorom óta könyörögtem kutyáért.
És miért nem? Voltak hajlandók.
Azért, mert, és egyébként nagyon jól álltak hozzá, mert szerintem az a felelős szülő, aki tisztában van vele, hogyha a gyermeke mondjuk 5-6-7 évesen kutyát szeretne, akkor nem a gyermek fog vele foglalkozni, hanem ők. Uh-huh. Ők viszont ezt nem akarták bevállalni, mert tudták, hogy mekkora felelősség, és ezért nem engedték, hogy legyen kutyám. Lakásban laktunk, tehát nyilván ugye sétáltatni, állatorvoshoz hordani, nevelni, ezt ők nem akarták.
De ők kikötötték, hogy ez ettől kezdve ő a tied,
igen.
És nincs mese, mindent neked kell csinálni vele.
Mindent nekem kellett csinálni, igen. Hát kivéve az anyagi részét nyilván, mert 13 évesen nem tudtam megkeresni rá, de mindent.
Hogy lett ebből végül is foglalkozás? Mert ugye te kutyatréner vagy tulajdonképpen, vagy minek mond, nem tudom, minek mondhassam. Látom, hogy kim van a honlapod ugye az interneten, és lehet foglalni is nálad órákat.
Igen, igen. Ez úgy jött, hogy próbálom röviden, mert
igen, nincs sok időnk.
Hosszasan tudnék róla beszélni. Igazából az egyik része az volt, hogy amikor jöttek a sikerek a versenyzésben, akkor nagyon sokan felkértek arra, hogy segítsek nekik, tanítsak, tartsak szemináriumot, workshopokat, és egy idő után beadtam a derekam, hogy tovább tudjam adni a tudásom. Ez volt az egyik része. A másik része pedig az, hogy el kellett azon gondolkodnom, hogy mihez is értek én a legjobban, mert azt lenne érdemes csinálni, mint munka, hiszen akkor onnantól kezdve nem munka, hanem...
De te autodidakta vagy ezen a területen.
Nem? Minden területen autodidakta voltam.
Azt tudom, hogy érettségi főiskolára elmentél festőszakra.
Igen.
Hogy rajztanár akartál lenni, hát ez ahhoz képest valami nagyobb más. És azt abba hagytad már, hogy hiányzott a kutya, és akkor...
Igen, ott, hát igen, én egyetemi tanár szerettem volna lenni, ott még az volt a vágyam. Viszont ahogy belecsöppentem a versenyzésbe az első versenykutyámmal, akkor ott kész, emlékszem, hogy leültem a témavezetőmmel, és akkor kérdeztem, vagy mondtam neki, hogy nem tudom, mit csináljak, mert annyira kutya festés, akkor ő azt mondta erre, hogy hát Orsi, te már választottál kutyát. Úgyhogy így.
Na, és akkor most Krisz Orsolya főállású kutyatréner, vagy mit? Ha még ilyet beírnának a személyibe, akkor ez lenne?
Akkor ez
a
lenne.
A személyibe?
Igen.
Miből áll ez? Tehát van, úgy tudom, hogy Kasmirán kívül, csak megtanulom a nevét lassan, vannak még kutyáid.
Igen, 4 kutyám van összesen.
De nem lépsz fel mindegyikkel?
Nem.
Csak Kasmirával, vagy?
Meg egy 8 éves ausztrál juhásszal, akit Shane-nek hívnak. A másik 2 kutyám, ő igazából már csak hobbi kutya.
Aha. Kasmira milyen kutyus?
Border Collie.
Aha. Mert ők könnyen tanulnak? Azt tudom, hogy már kvázi ilyen tudományosan választottad ki a kutyákat. Igen. Mit kell tudniuk?
Én először azért választottam a Border Collie-t, mert szerelmese lettem a fajtának, én előtte úszkáros voltam, és azt gondoltam, hogy egyetlen fajta tudná felvenni a versenyt az úszkárral, az a Border Collie. És
miért kellett az úszkárral felvenni, mert nem volt ő az úszkár?
Akkoriban úgy emlékszem, hogy engem nagyon zavarta a szőr, a szőre, hogy mennyi, gond van vele, hát idézőjelben gond. Kozmetikázás, akkor emlékszem, hogy nem tudtunk egy nagyot kirándulni az erdőben, mert tele ment mindenféle a növényzettel a szőre, és praktikusabb volt igazából a Border Collie-t választani ilyen szempontból, de ez olyan csúnyán hangzik, hogy ezért választottam, nem ezért. Tényleg ez a 2 fajta a kedvenc.
Ha nem. De mit gondolom, kölyökként választott ki.
Igen.
Mi látszik már a kölykön, hogy,
igen, őt,
hogy jó lesz ő?
Őt viselkedésteszt alapján választottam.
Jó, egyre félelmetesebb a dolog, az miből áll a viselkedésteszt?
Pontosan nem fogok tudni belemenni, de akik ezzel foglalkoznak, ők ilyen több lépcsőn keresztül figyelik meg a kölyköket, és jegyzetelnek. Különböző feladatok elé állítják. Amire én emlékszem, például van egy kockás takaró, aminek a közepére ráhelyezik a kiskutyát, akinek még nem nyílt ki a szeme, és akkor figyeli, aki a tesztet végzi, figyeli a kutya reakcióit, hogy elindul-e, merre indul el, és ebből áll. Tehát ilyen sok összetevős ez a teszt, és kijön egy végeredmény, ami alapján el lehet dönteni, hogy szeretnénk-e a kiskutyát.
Tehát magyarul bennem ugye romantikusabb kép élt, hogy ott a sok kutyus, és akkor nézed, és hú, az egyik nagyon szimpatikus, szóval ez már nincs, ez már ilyen idejét múlt dolog.
Hát lehetne így is, mert van így kutyám, viszont hogyha eredményeket is szeretnénk elérni, aha, és ez lehet, hogy megint nagyon, nagyon rosszul hangzik, a tudatos választás itt is fontos. De főleg azért egyébként, és az már így nem hangzik olyan rosszul, hogy a kutya igazán jól érezze magát, például a ringben. Tehát aha, ahhoz egy olyan kutyát kell választani, aki nagyon szeret dolgozni, aki él-hal a munkáért például. Jó az idegrendszere, könnyen hozzászoktatható, mint ugye Kasmirát beviszem a cirkuszba, fények, hang, visítás, gyerekeknek a sikoltozása, ehhez jó idegrendszer is kell.
Aha, értem. Mit tanítasz ilyen amatőröknek, vagy már akár nem amatőröknek? Tehát aki kér tőled egy időpontot, fölmegy a netre, Krisz Orsolyához be lehet jelentkezni, gondolom jó pénzért, akkor ott mit lehet? Ilyeneket, tehát föltesz-e ilyen videókat is, hogy mondjuk, hogy kell megtanítani a kutyát, hogy álljon 2 lábon, uh-huh, vagy fölemelje az egyik lábát, tehát ilyenek. Ez mit tudom én, ez hány óra? 2 lábon állás hány óra, ha mondjuk én vinném hozzád a kutyámat?
Ez függ a kutyától is, meg a gazditól, aha, is. Mind a kettőtől. Tehát lehet, hogy jó képességű a kutya, de mondjuk a gazdi nem annyira ügyes, és akkor lassabban fognak haladni, de lehet fordítva is, hogy a kutya tanul lassabban például, és a gazdi hiába nagyon ügyes, nagyon jól jutalmaz.
De miben kell a gazdinak ügyesnek lenni?
Észrevenni például azt, hogy hogyan jutalmazzunk, mikor jutalmazzunk, mert azzal belassíthatjuk a tanulás folyamatát. Ha rossz időben, rossz kor, rossz helyről jutalmazunk, tehát ez nagyon-nagyon ilyen összetett és aprólékos munka.
Egy ilyen, amivel úgy tette, nyertél országos 8-szor kutyatáncbajnokságot, az mennyi meló?
Nagyon sok, de itt is a kutyától sok függ. Tehát én nagyon sokat köszönhetek annak a kutyámnak, akivel elértem a legtöbb eredményt. A Kasmirával ugye még nem, mert ő még nagyon fiatal, de...
3 éves lesz. Benne.
Igen, 3 éves lesz, és igazából a legmagasabb osztályt 3 éves kortól kezdhetjük el, úgyhogy van még ideje Európa és világbajnokságokon indulni.
Európa bajnokságon ugye 7. helyezést értél el.
Igen.
És szeretnél nyerni, és nyilván szeretnél.
Nagyon szeretnék, de legalább egy dobogót megjárni.
Mi hiányzik hozzá szerinted?
Nagyon nehéz. Tehát ez szerintem olyasmi lehet, mint az élsportolónak az a nehézség, csak ugye mivel ez amatőr sport, mi nem találkozunk sportpszichológusokkal azért olyan könnyen, tehát nekünk meg kell keresni a sportpszichológusokat. Nekem nincs most sportpszichológusom, de biztos, hogy fogok.
De van kutyapszichológus is, nem? Az is szükséges a dologhoz?
Olyat nem ismerek, nem.
Nem? Nincs kutyapszichológus?
Biztos, hogy van, de igazából nekünk kell ismernünk a saját kutyánkat.
Aha.
Nekünk nehéz ez mentálisan. Jó, kutyának is nehéz mentálisan, de az az én felelősségem, én dolgom, hogy hogyan készítem fel. Viszont a kutya, főleg egy érzékeny border collie, ő mindent megérez. Tehát lehet, hogy más azt mondja, hogy milyen magabiztosan mentél be a ringbe, miközben belül teljesen feszült vagyok, és úgy érzem, hogy megsemmisülök, mondjuk egy világbajnokságon a ringben.
Nagyon
a kutya
temperamentumos
megérzi.
A számod egyébként.
Ez
tehát,
igen.
Hogy nagyon felpörgetett.
Uh-huh. Ez igen, ez a szám, ez igen. De ez illik Kasmirához, mert ő gyors.
Tehát ő amúgy is nagyon sokat ugrálós, menős,
igen.
Rohanós, minden csinálós.
Igen.
És imád föllépni? Mert ugye tudom, hogy volt olyan kommented, aki azt mondta, hogy hát ez cirkuszi szám, miközben ugye nem annak készült eredendően, és biztos kínzod a kutyát. Mellesleg megjegyzem, hogy a cirkuszi számok többségében sem kínozzák ám a kutyát, hanem ott is olyan, az látszik a számon, hogy a kutya jó szántából csinál valamit, és olyan játékos, mint otthon vagy nem, és a jó számba garantáltan nem kínozzák a kutyát.
Igen. Ezt az egészet csak úgy lehet csinálni, hogyha pozitívan építem fel, és a kutya igazán élvezi. Tehát ha a kutya nem élvezi a dog dancinget, akkor nem fog tudni jól szerepelni. Látszódni fog rajta, sőt, előbb-utóbb el is jut oda, hogy nem csinál meg feladatokat.
Aha.
Ez csak úgy lehet. Tehát ezt kényszeríteni nem lehet. Nem lehet kikényszeríteni.
Így van ez a cirkuszi számoknál is. Köszönöm, hogy jöttetek Kasmirával együtt, és hát nem ugatott.
Nem. Én is köszönöm.
Itt volt. Köszönöm szépen, Kriz Orsolya és Kasmira nevű kutyái voltak a vendégek. Adunk egy szignált, és folytatjuk a cirkuszolást.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatjuk a műsor, Csepregi Lilla artista és Kovács Gábor Dénes, aki a Baross Imre artista és előadó művészeti akadémia fő igazgató. Ja, hát ugye tanárdiák viszony is nyilván van köztük, és hát a mostani műsorban Lilla csinál egy számot, ami egyébként különlegességnek is számít, mert úgy néz ki, mint egy ilyen drótkötél, nem olyan hú, de magasan, de ez egy gutni. ugye? Az gumi a gútni, vagy mi ez pontosan? Amint te úgy hancúrozol, mint egy rossz csontkölyök.
Ez egy egyszerű heveder. Igazából az anyag önmagában nem rugalmas, attól lehet rajta ugrálni, hogy ki van feszítve nagy erővel.
Na, és ez évek óta ugrálsz rajta, nem bírod abba hagyni. Milyen régen?
4 éve.
Te úristen.
Lassan öt.
És hogy jött ez a zsáner?
6 éve jelentkeztem az artista képzőbe, és az első év után ugye szakot kellett választani, és én mindenképp valami akrobatikát szerettem volna, de a legtöbb akrobatika szám az csoportszám, és az én osztályomban nem találtam senkit, aki csinált volna velem bármit is, és a bátyám vett nekem egy slackline-t, még mielőtt az iskolába jelentkeztem
volna.
Ez a
slackline? Ez a bizonyos?
Igen, ez a heveder.
Aha.
És azzal otthon szórakoztam, és akkor aztán megkérdeztem az igazgató urat, hogy van-e rá lehetőség, hogy ezt behozzam az iskolába.
Emlékszel erre az ére? Mert hogy ilyen zsánert, nem tudom, ti ismertetek-e, de én nem ismertem a cirkuszba. Szóval egyszer emlékszel magára a jelenetre? Bevitte ezt a most leegyszerűsíten madzagot,
de ez
és
nem
megmutatta, hogy ne egy ilyet akarok?
De ez nem egy jelenet volt. Aha. Tehát azért ennek az eszköznek, mi úgy mondjuk rekvizitnek, a cirkuszi elfogadtatása, a legalitása magán az iskolán belül is, azért az körülbelül egy éves folyamat volt. Tehát az első kérés az arra vonatkozott, hogy mi 9. év végén szakosítunk, és 10-től kezdve, tehát a 10. osztálytól kezdve az artista növendékeink egy szakma irányon belül egy zsánert próbálnak gőzerővel, miközben egyébként a társművészetekbe is jártassá válnak. És a Lélának volt egy kérése a slackline-ra vonatkozóan, amiről nem tudtuk, hogy micsoda, hiszen nem cirkuszi zsáner, a kortárs cirkusz hajlamos már használni, de tulajdonképpen azzal az alkati adottsággal, ami a Lillának van, hiszen egy nagyon attraktív, jó kisugárzású, kifejezetten csinos, szép, jó arc tulajdonságokkal rendelkező artistáról beszélünk, tehát ilyen alkati adottságokkal egy ilyen akrobatikus pattogó, hevederen pattogó artista szám különösen nincs, és amikor először jött azzal, hogy slackline, akkor én arra adtam lehetőséget, hogy próbáljuk ki, ő kapott egy tanárt.
De várjál, változatlan kíváncsi vagyok a jelenetre. Bejelentkezett hozzád, bevitte a madzagot, mutatta.
Ez nem így történik. Ez úgy történik, hogy van egy hatalmas, nagy értekezlet, amin ott ül 35-40 artista művész tanár.
Elég félelmetes,
ez az is. Ott ül az iskolavezető, és megyünk sorba a névsoron, akiket szakosításra javaslunk, megnéztük őket már mindenben, tudjuk, hogy kikről van szó, ismerjük az adottságaikat. A Lillával akkor már egy éve mindenki dolgozott együtt, tehát az 9. év az arról szól, hogy ügyességből, légtornából, akrobatikából megkapják az alapokat, tehát összesen körülbelül 10 dologba kóstolnak bele.
Várjál, Lilla akart valamit
mondani. Emelő akrobatikát is csináltam 9-be.
Aha.
Tehát mindenféle típusú dologban megnézzük, hogy hogy működnek, mentálisan, fizikálisan, és utána ők egy papírra ráírhatnak 3 sorrend szerint 1, 2, 3 olyan zsánert, amit ők szeretnének majd folytatni. És akkor összeül a tanári grémium, és akkor mi elkezdünk vitatkozni.
De és közben ő bent van szegény, amikor...
Nincs. Ez egy sorsfordító, úgy nevezzük, hogy szakosító értekezlet, tanév végén általában, tehát már közeledik a nyár, és ott tanítási szünet van, leülünk, ez egy 3-4 órás kőkemény vita, hiszen vannak olyanok, akik azt mondják, a Csepregi Lilla, hát ő belőle levegőst kell csinálni, hát minden alkati adottsága, a kisugárzása az olyan. De hát ő nem írt ide levegőst, vagy legalábbis nem az első helyre írta, és akkor ezen megy a vita, érvelünk szakmailag, és nyilván a döntést az intézményvezető hozza meg, miután meghallgatta az érveket.
És akkor rá is lehet erőszakolni? Tehát lehetett volna, bólogat, hogy lehet. Igen. Tehát magyarul lehetett volna az, hogy akkor nincs mese lillácskám, akkor te levegő.
Ez így van.
Sajnáljuk, ez egy marhasság ez a...
Így van, te arra vagy alkalmas, neked abban van karriered, ott van egy olyan zsáner, aminek van piaca, és a többi, és a többi. Tehát nekünk is megvan.
Milyen volt az arány, mert akkor ezek szerint vita volt?
Itt az igazgatónak kellett döntenie, ugyanis a slackline mellett nagyon kevés ér van, mert mi tudjuk azt, hogy ez borzasztó nehéz szerelni. Tehát amikor a Lilla dolgozik, hát ezt lehetett látni a fővárosi nagycirkuszba is, a manésba...
Lehet is még.
Így van, és most is még lehet, hála jó Istennek, egészen március 16-a vasárnapig, hiszen nagyon nagy kitüntetés a számunkra, hogy ebben a műsorunkban is egy növendékünk ott lehet, és ez a Lilla, tehát amikor ő a manésban van, akkor ő van a manésban. Azaz, amikor ő egy gyakorlóteremben dolgozik, akkor a slackline-t kifeszítjük, és ott nagyon más mellette nem nagyon tud működni, ő önmagában lefoglal egy teret, tehát ez egy órarendi kérdés is, hogy egy termet másfél órára naponta a Lilla megkap.
Na de viszonylag hamar össze lehet állítani, nem? Meg szét lehet szedni. Nem emlékszem arra, hogy leállt a cirkuszban a műsor emiatt.
De másfél óráig az övé a terem. És mondjuk egy csoportos akrobatika, egy görkorcsolya, egy ügyesség ott abban a teremben nem zajlódhat. Tehát ez egy nagyon komoly órarendi kérdés is ennél a zsánernél. Így az intézménynek nyilván az az érdeke, hogy a lehető legfolyamatosabb legyen a munkája, úgyhogy itt kellett hozni egy döntést, és akkor ott vállaltunk kockázatot. Nem volt tanár se, hiszen senki nem tanított még slackline-t. Ezért egy akrobata tanár, egy remek akrobata és gumiasztal tanár került a Lilla mellé, Mikovenyi Rudolfnak hívják a kiváló kollégát, aki elkezdett gumiasztalos technikával és akrobata technikával dolgozni. Aztán úgy láttam, hogy kell ott még segítség, és akkor a Molina Altonágát is megkapta a Lilla, tehát egy másik tanárt is kapott, aki szintén egy akrobatika alapú testnevelő tanár, egy egészen kiváló kolléga úgy szintén, aki már odafigyelt a pózokra, odafigyelt a nyújtásokra, odafigyelt a testizolációra, és akkor ott két tanárral dolgozott a Lilla egyedül diákként, és aztán elérkezett egy olyan folyamat, amikor azt mondtuk, hogy oké, akkor most védjük meg ezt a zsánert, betesszük egy előadásba, ez volt mondjuk a diótörő tulajdonképpen. Mi volt az első?
János Vitéz volt az első.
A János Vitéz volt az első, tehát a Világok Vándora volt az első, ahová már betettem a Lillát, mint önálló produkciót, és akkor arra azt mondta a mi tantestületünk, meg kvázi a szakma, meg a civil közönség, hogy mi ez az érdekes dolog, és ez ráadásul működik, ez zenére működik, ezt egy lány tudja csinálni. És onnan elkezdődött egy nagyon komoly fejlesztése, tehát ő most már piruetteket csinál, dupla szaltót csinál, ami egészen egyedülálló artista mutatvány is. A Diótörőben már egy sikeres produkció volt, annak révén meghívták őt fesztiválra, kapott munkát, a Szaltó cirkuszban tudott dolgozni, oda kiadta az igazgató, nagyon jó tapasztalat
Svájcban volt. Svájcban volt.
Így van, Svájcban, és már a Christoph Christian felfigyelt rá, tehát már eldőlt, tulajdonképpen tavaly ősszel eldőlt, hogy a Fővárosi Nagycirkuszban most a tavaszi műsorban ott lesz, és én nagyon bízom benne, hogy ez az útnak csak a kezdete, tehát ő most nyáron levizsgázik június 25-26-án a Gyémánt Gálán a Fővárosi Nagycirkuszban, de én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 2-3 évre neki már be kell, hogy teljen a naptára, mert egészen különleges dolgot csinál, egészen különleges szakmai színvonalon.
Lilla, hogy te miért akartad pont ezt ennyire? Ez csak egy ilyen hetedik érzék, vagy volt ebben valami tudatosság is?
Nem, tudatosság nem volt. Én csak videókat láttam, hogy ezen szaltóznak, meg ugrálnak az emberek, és akkor mindenképp akrobatikát akartam igazából. Nálam tényleg csak erről volt szó, hogy én szaltózni akartam.
És nem volt olyan pont, amikor úgy érezted, hogy a franc vigye el, hát lehet, hogy mégiscsak rosszul döntöttem. Itt szenvedek, és aztán a tanárok is velem, és aztán ki tudja, mi lett. Lehet, hogy jobb lett volna a bejárt utat választani.
Volt sok ilyen pont, főleg az első két évben, de nem akartam elfogadni. Szóval
de mi mások mondták, hogy na ne csináld ezt, mert ez egy iskolán belül is?
Igen, nagyon lassú volt a fejlődés. Aha. Szóval azért volt nagyon lassú, mert senki nem ismerte. Én sem ismertem, Mikovinyi Rudolf tanár úr sem ismerte, senki nem ismerte, és nekünk kellett.
De amit láttál videókon, azok kik voltak? Azok ilyen amatőrök?
Külföldiek mind.
Aha.
Európában, mint extrém sport. Igen.
Ja, hogy mint extrém sport.
Elterjedt, hát nem mint cirkusz. És például arra, hogy attól lesz minél rugalmasabb ez a heveder, minél hosszabb. Nekünk ez egy év volt, míg erre rájöttünk. És addig sokkal nehezebb volt szaltózni, megtanulni, meg úgy ugrálni, mert nem volt elég hosszú. És aztán én kimentem Németországba az egyik ilyen profi sportolóhoz, aha, és eltöltöttem velük két napot, és együtt edzettünk, és ők mondták, hogy hát minél hosszabb, annál könnyebb rajta ugrálni, és akkor hazajöttem, és benyújtottam a kérelmet, hogy szeretnék egy másik terembe átmenni, és akkor megint mindenki nagyon boldog volt, hogy visszatért a slackline. És utána, miután átkerültem a hipodromba, az a legnagyobb term az iskolának, utána kezdődött el a fejlődés igazán.
Úgy tudom, hogy legalábbis egy interjúban mondod, és ebből az derül ki, hogy azért megpróbáltok ti eléggé személyre szabott képzést nyújtani. Hát ez abszolút azt mutatja, hogy hát itt a hallgatónak van egy mániája, aztán a végén még meg is valósul.
Nem is hiszek másban. Tehát az artista művészet, de egyébként szerintem az előadó művészet, az diák központú kell, hogy legyen, nem is lehet más, hiszen részint a motivációt fenn kell tartani, részint pedig az innováció, a fejlődés, a fejlesztés iránti töretlen vágyat, akaratot és szándékot, mert itt mindig mérlegelni kell, és ugye vannak bejáratott zsánerek, és van egy piac, és a piac a bejáratott zsánerekkel, ha nincs benne fejlesztés, telítődik. És tudomásul kell venni, hogy az előadó művészet, szerintem globálisan általában, hiszen azért viszonylag jártas vagyok a színházművészetbe és a színházművészeti képzésbe.
Hát ugye te a Pesti Magyar Színház stúdiójának voltál sokáig.
A Pesti Magyar Színi Akadémiát vezettem, korábbi Nemzeti Színi Akadémiát vezettem 15 évig. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a közönségnek kell dolgozni, a piacra kell dolgozni, és a Lilla példája azért egy nagyon fontos példa, mert meg volt benne a kitartás, meg volt benne a szándék, iszonyatos szorgalom, ezt ne hallgassuk el. Tehát mi most azért is ülünk itt, mert én pontosan tudom azt, hogy ő minden egyes előadás után, előtt, ha csak módja van a fővárosiba, kifeszíti a rekvizitet, és gyakorol. Most is, amikor pedig már nem ellenőrzi senki, de a saját
és
fejlődése
hát
érdekében.
És hát minden nap föllép, van úgy, hogy
és van úgy, hogy duplát. Így van. És az ő egyéni kvalitásai, azok találkoztak azzal a szándékkal, hogy fejleszteni akarunk, fejlődni akarunk, új színeket akarunk hozni a palettára, és ő az egyik zászlós hajója a mi tengeri flottánknak, ami, hát most azért nagyon büszkén mondom el, hogy ezen a télen a Lilla mellett 14 produkciónk, összesen 15 produkciónk dolgozott Európa különböző és egyébként színvonalas cirkuszaiba, és dolgozik akár mondjuk az Iverbe, tehát a Buglion cirkuszba, éppen most is a Freefall csoportunk, majd március 10-én jönnek haza. Tehát azt gondolom, hogy a személyes képzés, az ensemble játékmód, az együttes játékmód, az, ha találkozik az innováció lehetőségeivel és szándékával, akkor abból csúcsprodukciók születhetnek, és a Lilla egy csúcsprodukció lesz néhány év múlva.
Na, tessék, akkor világot járod?
Reméljük.
Szándékaid szerint?
Igen.
És most lesz ugye egy nagy mustrátok nektek a Fővárosi Nagy Cirkuszban 19-én és 20-án egy nagyszabású gálája lesz ugye az akadémiának.
Igen, ez a The Greatest Hits Show című előadásunk, és ez nem is annyira gála műsor, ez egy tematikus, szerkesztett, 260 perces, én azt mondanám, hogy zenés-cirkuszi előadás leginkább a varieté műfajhoz kötődik, tehát egy tematikus, dramatikus cirkusz, és megint az edukáció, és megint a személyi képzés. Tehát ahogy mondtam, a Lilláék, a végzősök a Gyémánt gálán lépnek fel június végén. És ennek a Greatest Hits Show-nak az a legfontosabb üzenete, hogy az ő generációjuk mögött már ott kopogtat a következő. Hogy ott vannak a 11-12-es növendékeink, akik már 4-5-6 perces, nagyon komoly színvonalú produkciókat tudnak megmutatni, és nekik akarom biztosítani a Fővárosi Nagycirkusz szentélyét, manézsát, és ebben az előadásban 50 olyan artista növendékünk lép fel, aki csak 2 év múlva fog majd vizsgázni. 2 év múlva lesz artista, de most azt gondolom, hogy egy olyan impulzust fog kapni a manéstól, a közönségtől, az előadás erejétől, hogy ez repíti, viszi, tolja őt az elkövetkezendő 1-1.5 évben, mert ezek a sikerélmények kellenek. Hát ha nincs a Világok Vándora, 2 évvel ezelőtt ugye a Petőfi János vitézének a bicentenáriumára előre hívott zenés cirkuszi előadásunk volt, akkor a Lilla lehet, hogy ma nem tart itt. Tehát a The Greatest Hits Show már a fiatalabbak, vagy a legfiatalabb magyar ifjú artista művészeknek az elitjét emeli föl, és elképesztő energia, elképesztő hatás lesz majd a manésben. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Hát akkor sok sikert hozzá, Lillának pedig jó világjárást kívánok. Az utolsó vendégek Kovács Gábor, Dénes és Csepregi Lilla voltak, előttük pedig a műsor elején volt Simet László és Lakatos Zsuzsanna, és középen pedig Krisz Orsolya, a bájos táncpartner kutyájával. Hát akkor most ez volt a művészbejáró, a hangpult mögött ezúttal Rózsahegyi Gábor ült, én változatlan Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.